frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. A bejelentést több európai állam is bírálta. Donald Trump közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Keir Starmer brit miniszterelnök teljességgel elhibázottnak nevezte azt a tervet, amely szerint vámtarifákat vetnének ki az Egyesült Királyságra. Mint fogalmazott, a Grönlanddal kapcsolatos álláspontjuk teljesen világos, a sziget a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik. Hozzátette, azt is világossá tették, hogy az északi sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel. Emmanuel Macron francia elnök elutasította Trump bejelentését, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette, hogy országa nem enged a nyomásnak. A többi között a magyarok gazdagodását és a teljes energiafüggetlenség elérését nevezte a kormányoldal nagy tervének a következő ciklusra a miniszterelnök. Orbán Viktor a Fidesz elnöke Miskolcon a digitális polgári körök tegnapi gyűlésén 1 milliós átlagfizetést, 400 ezeres minimálbért, a 14. havi nyugdíj teljes kifizetését, új agrárgazdaságot, valamint a mesterséges intelligencia lehetőségeinek magyar életbe beépítését is ígérte. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, minden nagyívű jövőbeli terv és cél előfeltétele, hogy ki kell maradni a háborúból. Kérdése válaszolva, a jövő egyik legfontosabb kérdésének neveztem a magyar cigánysággal való együttműködést. Gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként Kapitány István irányítja a Tisza párt kormányzati felkészülését, jelentette be Magyar Péter a pártelnöke. Kapitány István korábban a Shell alelnöke volt, Magyarországon, Németországban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a vállalatnál. 2020 és 25 között a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke is volt. A szakértő az uniós források hazahozatalát tartja a gazdasági újraindítás kulcsának, és szerinte a magyar gazdaságpolitika legnagyobb kihívása a bizalomvesztés és a kiszámíthatatlanság. Az LMP sem indul az országgyűlési választáson, döntött a párt kongresszusa. A héten ők már a harmadik ellenzéki párt, akik bejelentették, távol maradnak a voksolástól. A döntést azzal indokolták, nem kívánják akadályozni a kormányváltást. Vona Gábor pártja a második reformkor szintén bejelentette tegnap, hogy a párt nem indul a voksoláson. Gattyán György pártja a Megoldás Mozgalom még csütörtökön közölte a távolmaradást. A Momentum pedig már tavaly nyáron úgy határozott, hogy a kormányváltás érdekében nem indul el. Gyökeres változás sürgetett a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és parlamenti frakcióvezetője a párt kampánynyitó rendezvényén. A budapesti eseményen Torockai László azt ígérte, pár éven belül gyarapodó fejlődő pályára állítják az országot. A köztársasági elnök mától 3 napon át munkalátogatást tesz a Németországi Szövetségi Köztársaságban, közölte a Sándor Palota. Sólyog Tamást, Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök hívta meg, tudatták az MT-vel. Az ukrán-magyar határszakaszon 4157-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 15 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az Egyesült Államok felelősségre vonását követelt az iráni tüntetés hullámért Ali Hamenei Ayatollah. Irán legfőbb politikai és vallási vezetője egy vallási ünnepnapon összegyűlt tömeg előtt úgy fogalmazott, Washington célja, hogy Irán ismét katonai, politikai és gazdasági uralom alá kerüljön. Ő most először ismerte el nyilvánosan, hogy a zavargásokban több ezren meghaltak. Az iráni légtér elkerülésére kérte a légitársaságokat az Európai Unió Repülő és Biztonsági Ügynöksége egy esetleges amerikai katonai akcióra hivatkozva. Az uniós ügynökség közleménye szerint az iráni légvédelem növelte a készültséget, így fennáll az ország légterén áthaladó repülőgépek téves azonosításának veszélye. Három csesi jelölt sodort el lavina, a Murta járásban, ötöt pedig Salzburg közelében ölt meg lavina, közölt az osztrák rendőrség. Az Alpokban a heves havazások óta több áldozatot is szedtek a lavinák, a hó teljesen betemette az áldozatokat, írta a Guardian. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült az ég, sokat süt a nap. A Tiszatótól délre, délnyugatra vannak felhősebb körzetek. Csapadék nem hullik, a szél gyenge mérsékelt maradt. A csúcsomérséklet -3, -2 fok körül alakul. Holnap ennél is hidegebb lesz majd. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Bújtás Ernővel Siroki otthonában ültem le beszélgetni. Néhány hónappal ezelőtt levelet hozott a postás a Szent István Rádió szerkesztőségébe. Ön keresett meg minket azzal, hogy jó néhány éve, évtizede ír már, számos könyve megjelent, és számos verset is ír. Szeretném, hogy minél többen hallják a verseit, költeményeit. És mi ennek a kérésnek megpróbálunk most eleget tenni, teljesíteni az Ön kívánságát. Felkerestem Siroki otthonában. Kezdjük ott, hogy mióta is ír Ön?
Hát ez nem most kezdődött, 1983 óta.
1983. Mi miatt kezdett el írni? Mi volt az első írása? Mi volt az ok, ami miatt papírra vetette a gondolatait?
Hát mondjam úgy, hogy a szerelem, a legelső versemet feleségemnek írtam.
Tehát szerelmes vers volt az első alkotása. Így udvarolt neki?
Hát így is udvaroltam neki, meg hogy jött a kislányunk az első. De hát a gyermekáldás az egy külön világ. Tehát az emberbe hoz egy akkora nyomást, és akkora boldogságot, hogy az mindent kihoz. És ekkor jöttem rá arra, hogy hát írni lehet. És írásba jobban le tudok tenni mindent, mint hogy szóba elmondjam.
Ön az írásban fejezi ki a gondolatait.
Igen. Pontosan minden versem arról szól, hogy milyen az életem, milyen a hangulatom. Tehát azt, amit én a Jóistentől kapok, a Szentléleken keresztül lényegében, mert ezt nem magamtól írom.
Mert ez egy isteni sugallat.
Isteni sugallatra a Szentléleken keresztül, mert annak idején Piliszki János is megmondta, hogy a versírást azt nem tanulni kell. Ezt kapjuk a Jóistentől, és ez arról szól, hogy hát ezzel ki tudjuk magunkat fejezni, ezzel tudunk egy olyan képet alkotni magunkról, hogy más megismerjen.
És annak idején, amikor elkezdte az írást, akkor az élet dolgairól írt. De meg lehet valahogyan ismerni az Ön alkotásait? Volt egyfajta elv, amit próbált követni? Tehát rímekbe szedi a gondolatait, rímeket farag, vagy inkább elvont gondolatok segítségével fogalmazza meg a gondolatait. Mi jellemző az Ön írásaira, költészetére?
Hát inkább a költészetem az időről, az évek múlásáról, az ifjúságról, a múltról, tehát lényegében azokról a dolgokról szól, ahova az ember vissza szeretne menni például. Mert én nekem a 70-es évek voltak a leggyönyörűbbek. Tehát az idővel foglalkozom, azzal, hogy hát mit hozhat a jövő, amit ugye nem tudunk, ez csak a Jóisten tudja, hogy hát mit ad mi nekünk lényegében. Hát majd meglássuk azt, hogy mi lesz a vége.
Bemutatkozásában azt olvasom, milyen vallásos keresztény vagyok. Ez miben nyilvánul meg? Hogyan nyilvánul meg?
Hát, hogy mondjam, ez a keresztény vallásosságom, most mondjam azt, hogy hát ugye nagyszüleimnél éltem, mert ugye elvált szülők gyereke vagyok, és a nagyszüleim, itt a képen lehet látni őket fent.
Igen, őrzi az ő emléküket, fotókon is.
És akkor ők mindig vittek a templomba. Az a déd nagypapám volt. Ez a nagypapám, aki középen van, a másik az a déd nagypapám. Akkor 2 éves koromban vagyok lefényképezve vele.
A déd nagyapjával, aki 112 éves Igen. koráig élt. Csodálatosan szép hosszú kor. És an valami picit visszaemlékszik rá halványon az emlékeiben, ott él az ő emléke?
Ezt nyugodtan merem mondani, hogy igen. Ugyanis emlékszem rá, hogy ahogy a kép is mutassa, hogy ott áll, ilyen csizmában volt mindig, keresztbe volt a lába téve, felültetett a csizma végére, fogta a két kezemet, és akkor lovagolják is unokám, és mindig úgy felrúgott. Nagymama az mindig kiszaladt, az úgy összeveszett az öreggel, hát mit csinálsz a gyerekkel? Ezek az emlékek megmaradtak.
Szóval térjünk oda-vissza, hogy milyen vallásos keresztény vagyok.
Igen, de tehát lényegében innentől indult volna el, mert ugye nagypapa az mindig vitt engem a templomba. Nekem adta azt a bizonyos 2 fillérest, 5 fillérest a persejbe, hogy én nekem kellett benomni, mert ugye akkor ez kötelező volt. Utána, mivel édesapám valamikor papnak készült.
Római katolikus papnak?
Római katolikus papnak, mert én római katolikus vagyok, az esztergomi bazilikában vagyok megkeresztelve.
Miért az esztergomi bazilikába keresztelték meg önt?
Azért, mert keresztanyám és keresztapám ők Győrbe laktak, ők még tőlem is vallásosabbak, tehát ők nagyon mély keresztények voltak, és édesapám, mivel katonatiszt volt, tehát onnantól kezdve Budapesten szolgált, akkor viszont, amikor én 1,5 éves voltam, erre nagyon halványon emlékszek, mert azt tudom, hogy hajókázni mentünk utána, és én kegyetlenül féltem a hajóba. Erre emlékszek. Kapaszkodtam, mert felborulunk, meg ugye, hogy himbálózott, tehát erre emlékszem. A bazilikába azért, mert ugye keresztanyám Győrből oda tudott jönni Pestre. Édesanyám ugye Karcagról megint Pestre. Tehát az ország két végében ott Pesten volt a találkozó, mert engem édesapám nevelt, mert ugye, hogy ők is elváltak, meg minden, és akkor anyám az erdőnevet választotta.
Miért? Lehet erről tudnunk valamit? Ugye a jelentése határozott, komoly?
Nem tudom, de azt tudom, hogy annyit apu elmesélt, hogy azért lettem erdő, mert édesanyám akkor egy ilyen politikusban, nem tudom milyen erdő volt, valami politikusban volt nagyon belebolondulva. És ezért lettem erdő. Na most keresztanyám viszont a József nevet adta. Tehát ezért vagyok egy Bújtás Erdő József. A keresztségben a József nevet kaptam, azt viszont, ezt is tudom, mert elmesélték, keresztanyú azért választotta a József nevet, mert ugye Szent József Jézusnak a nevelőapja volt. Tehát lényegében ő a Bibliához hajolt, anyu még a politikához. Na most itt ennek jöttek ezek a szocializmus időszakok, amikor nem nagyon engedték a vallást annyira. De ezt tudjuk, hát ezt mindenki ismeri. De viszont amikor megvolt a rendszerváltás, de onnantól kezdve viszont már sűrűk. És próbáltam a gyerekeket is ebbe belevezetni, hát ők sajnos nem fogadták ezt a dolgot el így.
Hány gyermeke született?
Nekem 4, 2 fiú, 2 lány. Hát sajnos most már egyedül élek, mert ugye elváltunk, feleségem elment, de én megtaláltam a boldogságomat így is.
A költeményeibe? Az írásaiba?
Nem, én Istenbe. Én Jézus Krisztussal élek a mai napig, mert amikor innen elüldöztek Sirokból, lekerültem Dunántúlra, Csajágra. Ott minden vasárnap ugye jártam a templomba Győző atyával, nagyon jó kapcsolatom volt, és ott csak az imádkozás, ami engem túlvitt azon a bizonyos 6 évben. És mindig azt kértem a Jóistentől, hogy hozzon haza.
És hogyan került haza?
Akkor, amikor a fiam betöltötte a 18. életévét, a legkisebb, akkor úgy döntöttem, hogy hát hazajövök, de hát hogy? Ugye se pénz, semmi. Hát megint csak hova fordul az ember?
A Jóistenhez.
A Jóistenhez. És egyen csodák csodájára egyszerre összejött a dolog, fuvaros lett, minden lett, ami volt, az a kis cucc, összepakoltuk, és egyszerűen hazahozott.
Haza, abba a házba, ahol jelenleg is beszélgetünk, és amely önnek családi öröksége?
Igen, igen, igen. Ide visszahozott, csak hát ide a volt feleségem egy családot rakott be albérletbe. Ezek úgy lelakták, hogy itt se ajtó, se ablak, semmi nem volt. Ez én nekem elég sok pénzembe került, mire úgy helyre hoztam, hogy én tudjak benne lakni egyedül. Ők elmentek innen, ugye sok problémájuk volt. Én pedig itt megtaláltam azt, amit meg kellett.
Mit talált meg? A lelki békéjét?
A Jóistenben a lelki békémet. És olyan nyugodt vagyok, hát egy, amit el kell, hogy így mondjak, hogy de viszont érzelmileg nagyon-nagyon lent. Nagyon lent vagyok, mert azért csak fáj a magány, csak fáj a múlt, csak fájnak azok a dolgok, amik elesnek egy, hát most már nyugdíjas embertől, 6 unokámból, egyet se láttam. Úgyhogy itt vannak ezek a picik is, amik lelkileg összetörnek. De erőt kapok a Jóistentől, és akkor nincs nekem semmi problémám így.
Térjünk vissza az írásaira. Bemutatkozásában azt olvasom, hogy eddig 9 könyvemet sikerült kinyomtatnom a Kompolti nyomdában, magánkiadásban. Ha magam elé tekintek, ezt a 9 könyvet látom is. Sírok, Hazám, Álomkép, Végtelen út, A sors, Változások, Emlékek, Balladák, Múltidő, hogy csak néhányat említsek a megjelent könyvek címei közül. Nos, miről szólnak ezek a könyvek? Bár már a címek valamilyen szinten utalnak a témákra, de legyen olyan kedves, beszéljen arról, hogy mik is inspirálták ezen könyvek megjelenését és kiadását.
Hát azt mondja, legelőször a Hazám sírokot adattam ki, ezt egy egri nyomda nyomtatta. A Hazám sírok az egy összeállítás a többi könyvnek a verseimből.
Mindegyik könyvében versek olvashatók?
Kettőben ember, a többiben igen, az Álomkép és a Végtelen út, az regény. A legvastagabb és a leghosszabb könyvem az a Virágzás. Az 350 oldalas, a Hosszú az út című verses kötetem, alá is mondja a Csajági éveim. Tehát akkor kerültem Csajágról haza. És az a könyv akkor készült, a többi pedig itt hát a sors, a balladák, a ballada az külön dolog, mert ugye a ballada a versnek egy bizonyos hozzátartozója. Ugye egy vers az majd 4, 5, 6, 9, ki tudja mennyi, a balladánál 45-50 versszakból. A múltidő az kizárólagosan a múltról és az időről, amit említettem is, hogy hát az idővel és a múlttal foglalkozom inkább.
Költészetére mi jellemző? Erre már részben utaltam, de visszakérdezek. Rímeket ír? Vagy inkább elvont gondolatokat vett papírra? Könnyen érthetőek a költeményei és a versei, vagy elgondolkodtatóak?
Hát erre csak azt tudok mondani, hogy hát van, akinek nagyon tetszik, tehát inkább van egy témája. És ezt a témát próbálom rímekkel összeszedni, a rímeket megpróbálom a témához hozzátenni úgy, hogy azok elmondják azt a dolgot. A doktor úr, például dr. Krisztofori György, a házi orvosom, ő oda van értük.
Igen, ugye? Ezt is írta, hogy elismerő véleményeket kapott a házi orvosától, költészetével kapcsolatosan.
Igen, mert ő támogatott a legjobban mindig, hogy a helyi újságban jelenjek meg a versek. De megjelennek Dunántúlon is, a Csajági lapokban is, meg mindenhol. Hát nem volt olyan is, akinek nem tetszett. Ugye az például a tanár úr volt, ugye pontosan a iskolában a magyar tanár, hogy hát nem olyan jók ezek a versek. Hát jó, azt is el kell fogadni. Kinek tetszik, kinek nem. Ugye?
Milyen példányszámban jelentek meg ezek a könyvek, az eddig említett 9 kötet?
Ezek a könyvek, ezek mind magánkiadásban vannak, ezeket én finanszíroztam. Ezek általában 10-15, a Hazám sírok az 70 példányban jött le, de azt a faluba szétosztogattam. A többi az ilyen kis példányokban vannak, mert kiadó még nincs.
Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
Hát jelenleg a versek azok jönnek folyamatosan, mert most készül el a Isten és a világ című kötetem, ez a legújabb. Van még 2 regényem, ami már folyamatban, de az cifi, az tényleg egy ilyen elvont, egy olyan, arra mondják, amikor beborul az ember agya, és akkor azt mondják, hogy hát nagy a fantáziát, hát én is Istenem. Ezt kaptam, ezt leírom, de most hogy mondjam, egy év már nem írtam bele, mert sajnos a nyomdával kis gondom volt, mert egy évig vártuk arra, hogy hát lejöjjön a könyv, de most hál' Istennek a héten meghozták, úgyhogy csak sikerült, és a 2 regényt azt most folytatom, majd a verseket írom, most elvitte a legújabb kötetemet, elvitte, ez majd karácsony előtt fog megjönni, és a legújabb, amit írtam, hát ez is egy olyan dolog, hogy érdekes, mert sose gondoltam volna, szakácskönyvet írtam.
Milyen ételekről, milyen receptekről, mi inspirálta a szakácskönyv megjelenését? Szeret főzni?
A főzés a mindenem, ha konyhában nem lehetek egy nap, akkor nekem végem van. A szakácskodás az viszont a csajági, dunántúli életemből van, ugyanis a konyhán dolgoztam, mint mosogató. Ott ismertem meg a Barabás Ferenc nevű séfet, a főszakást. Ő megszerettette velem úgy a főzést, hogy azóta ő lett a mentorom, és kizárólag olyan recepteket írtam, amiket én találtam ki. Tehát csak a saját receptjeim.
Mondjunk példát is erre. Milyen recepteket tartalmaz ez a bizonyos szakácskönyv, és milyen címet adott neki?
Hát ez a nagypapa receptes könyve, ez a címe neki, és akkor olyanokat, hogy például a kalózsült, azt már többen kérték, mert állítólag nagyon jó.
Hogyan készül a kalózsült, ha nem titkos a recept?
Nem titkos a recept. Ezt kérem szépen sertéshúsból, csirkehúsból, és egy a titka neki, hogy azért lett kalózsült, hogy pácolni kell a sertéshúst 2 napon keresztül hűtőbe, de rummal kell beitatni. De mivel a kalózok a rumot szeretik a legjobban, innentől kezdve így kapta ezt a nevet, hogy kalózsült. És nagyon jó, mert hogy mondjam, minden receptemet elkészítem, ezt itt a faluba vannak 3-4, akik lezsűrizik, és akkor utána ez már nagyon jó, hát volt, ami nem volt jó, volt, ami nekem is azt mondtam, hogy áj, ez kár volt. Mert ugye sok anyag kell bele, hát én is Istenem. No, de ez a receptes könyv is, ez megjelenés alatt van, hát bízom benne. Fényképpel van ellátva minden recept, és akkor úgy lesz a könyvben, hogy hát, hogy a egyik oldalt a recept, a másik oldalt a kép.
Milyen gyakran csókolja önt homlokon a múzsa? Hogyan kell elképzelnünk egy író, egy versíró, leül tudatosan az asztal mellé, és azt gondolja, és elképzeli, hogy én most verset fogok írni, vagy pedig jönnek az érzések, jönnek az inspirációk, és csak azt érzi, hogy papírra kell gyorsan vetnem, nehogy elfelejtsem a gondolatot. Melyik a jellemző önre, mi jellemző?
Hát ezt nagyon sokat megkérdezték. Hát hogy mondjam, úgy nem lehet leülni az asztal, hogy én most verset írok. Mert az úgy nem jó. Mindig úgy szoktam mondani, hogy ez egy nyögvers, ez semmi. Tehát rímet faragni lehet, de verset írni nem. Hát azt, hogy hát a múzsa, mikor, hát engem inkább a Szentlélek fog meg. És volt olyan éjszakám, oda kell tennem az asztalhoz egy papírt, egy ceruzát, volt olyan éjszakám, hogy arra riadtam fel, hogy 3 sort le kell írnom. 3 sort le kell gyorsan írnom. És azt a 3 sort leírtam, és abból lett másnap egy olyan csodálatos vers, hogy csak csoda.
Ha már azt említette, hogy milyen vallásos ember, Isten hívő ember, történtek önnel a közelmúltban hétköznapi csodák, amikor különösen is érezte a jó Isten jelenlétét az életében?
A jó Isten jelenlétét én mindig érzem. Én reggel, délbe, este imádkozok. Én mindig arra kérem, hogy Jóisten csak legyen velem. És tudom, hogy itt van velem, és érzem, és ez benne egy annyira érdekes dolog, hogy néha sokszor magamban itt, mert hangosan kimerem mondani, hogy miért nem tudják ezt az emberek? Miért nem tudják, hogy kihez kell fordulni? Miért nem tudják azt, hogy a szeretetet csak úgy tudja megkapni, ha a Jóisten odaadja, és a Szentlélek az pedig jön belőle, mert lényegében a szívünket vizsgálja meg a Jóisten. Én nekem egy nagy fájdalmam van, ami nagyon nagy, hogy nem tudok elmenni a templomba.
De itt van a Szent István Rádió, és a Szent István Rádió segítségével minden nap meghallgathatja a reggeli szentmisét, és bekapcsolódhat a rózsafűzér imádkozásába is. Ha már ilyen sokat beszéltünk a költészetéről és a verseiről, akkor javaslom, hogy beszélgetésünk végéhez közeledve két versét tolmácsoljuk is a kedves hallgatók felé. Én kiválasztottam most két verset, legyen olyan kedves, legyen ebben partnerem, hogy elolvassa, felolvassa a kedves hallgatóknak. Legyen az egyik a feltámadás, stílusosan a Szent István Rádióban hangozzon el ez a vers, valamint a csillagok örökké élnek. Arra kérem meg most önt, hogy tolmácsolja ezt a két versét. Érzékeltessük a kedves hallgatókkal, hogy mi is jellemző Bújtás Ernő költészetére.
Feltámadás. Isten megteremtette az eget és a földet, végezte munkáját 6 napon át, és utána megpihent. Szép volt a világ, tetszett az Úrnak, vízben, földön és a levegőben élő lények voltak. Gondolt egyet az Úr, és megteremti az embert. Teremtette Ádámot, de nem tudta, hogy ez lesz majd a végzet. Egyedül nem volt jó az embernek, ezért teremtette Évát. Fel sem merült benne, hogy Éva leszakít egy almát. Adott néki otthont az édenkertben, hogy boldogok legyenek. Mondta az Úr, szaporodjatok és szépek legyetek. Szép volt a világ, ragyogott az élet, és gyönyörködött Isten, hogy mit is teremtett. De az ördög eljött kígyó képében, és Évát rögtön meg is igézte. Vegyél a fáról, amit Isten megtiltott, mert a gyümölcse finom, és a szomjat is oltott. Bűnbe esett Ádám és Éva az Úr parancsa ellen, és kiűzettek a paradicsomból mind a ketten. Kérubok vigyázták az édenkert bejáratát, mert kiűzetett az ember, mert ott nagy bűnt csinált. Hordozunk a bűn gyermektől gyermekre, nem tisztult a világ, csak mikor Jézus megérkezett. Hirdette Isten szent igényét, és kiállt az itt lévő emberért, de a bűn nagy lett ebben a világban, és nem kiállt senki, ma sem Istenért. Jézus eljött ide ebbe a világba, hogy rengeteg bűnünket a halállal megváltsa. Kereszthalált halt Isten szent fia, hogy az ember bűnét elvigye a sötét halálba. De harmadnap feltámadt, és itt van most is velünk, itt van most a világban, Húsvét szent napja, ne legyen hiába. Feltámadt Jézus, és itt van most is velünk, ünnepeljük együtt, és örökre szeressük. A csillagok örökké élnek. A csillagok örökké élnek, mondja a nóta, mivel az élet nem múlt el a teremtés óta. Csillagok voltak, vannak és lesznek örökké, az emberek között is ragyognak a csillagok mindig s mindörökké. A csillagok ragyognak, a sasok pedig szárnyalnak, az életben a szívek boldogságról álmodnak. Szép ez az élet, szép ez a világ, csak tudni kell élni, és kerülni a hibát. Szeretni mindig, szeretetben élni, s az élet szemmik oldalát boldogabban nézni. Az élet éltető eleme a szívbéli szeretet, és az életben ne legyen sohasem gyűlölet. Így élnek örökké a fénylő csillagok, és szárnyalnak örökre az égen a szárnyaló sasok. Csak a szeretet és a boldogság legyen minden egyes ember szerető szívében.
Köszönöm szépen Bújtás Ernő siroki lakosnak a beszélgetést, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Én is mindenkinek sok boldogságot és Isten áldását kívánom az összes hallgatónak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A Szentatya levele a Pápai Egyházi Akadémia alapításának 325. évfordulójára. Szlovén püspökök Adlimina látogatása. Leó pápa a szinodalitásra és a testvériségre hívott. Parolin bíboros első napja Kuvaitban. A papság és a hívek legyenek a remény tanúi. Pénteken este befalaszták a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját is.
Szentatya levele a Pápai Egyházi Akadémia alapításának 325. évfordulójára. A jeles jubileum alkalmából 14. Leó pápa köszönetet mond levelében a Pápai Egyházi Akadémia előjáróinak és növendékeinek a közösség és a megújulás erőre haladásáért, amelyet a hit és a nyitottság szellemében vállaltak, elfogadva a változást, anélkül, hogy megfeledkezének gyökereikről. Az akadémia alapításának 325. évforduló alkalmából Leó pápa hálát ad az Úrnak az intézmény tagjaival együtt, annak hosszú és gyümölcsöző történetéért, amelyet Péter utódjának szolgálatában betöltött. 1701-ben 11. Kelemen pápa döntésével egy igen dicséretes misszió indult meg, amelynek szellemét Leó pápa számos erődje őrizte és gazdagította az évszázadok során, miközben az egyház és a diplomácia kifejezett igényeinek megfelelően kísérték a fejlődését. Az utóbbi években Ferenc pápa a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciójával megerősítette az akadémia helyét az államtitkánság struktúráján belül, mint hogy azt a Szentszék diplomáciai személyzeti osztályához kapcsolta. A 2025. március 25-én kelt kirográf rendeletével Ferenc pápa az akadémiát a diplomáciai tudományok felsőfokú képzésének és kutatásának élejáró központjává, a Szentszék diplomáciai tevékenységének közvetlen eszközévé tette. Ezek a legújabb reformok jól mutatják azt a célt, hogy olyan tanulmányi tervet kínáljanak fel, amely szilárd tudományos alapokon nyugszik, integrálja a jogi, történelmi, politikai, gazdasági és nyelvi készségeket, és ezeket a fiatal papok emberi és papi tulajdonságaival ötvözi. Leó pápa levelében köszönetet mond a Pápai Egyházi Akadémia előjáróinak és növendékeinek a közösségi és a megújulás előrehaladásáért, amelyet a hit és a nyitottság szellemében vállaltak, elfogadva a változást anélkül, hogy megfeledkeznének gyökereikről. A Szentatya reméli, hogy ez a jeles évforduló megújult elkötelezettséget ébrez diákjaikban, hogy állatatosan kitartsanak tanulmányaikban, emlékezve arra, hogy a diplomáciai szolgálat nem egy foglalkozás, hanem lelkipásztori hivatás, a találkozás evangéliumi művészete, a megbékélés útjának keresése mindenütt, ahol az emberek falakat emelnek és bizalmatlanságot mutatnak. A mi diplomáciánk, szól Leó pápa levele, ugyanis az evangéliumból születik. Nem taktika, hanem megfontolt szeretet. Nem keres sem győzteseket, sem veszteseket, nem épít akadályokat, hanem újjáépíti a valódi kötelékeket. A közösség építéséhez minden kimondott szót meg kell előzni a meghallgatásnak, Isten meghallgatásának és a kicsinyek meghallgatásának, akiknek gyakorta nincs hangjuk. A pápa diplomatáinak hivatása, hogy hidak legyenek, láthatottan támasz hidak, szilárd hidak, amikor az események nehezen rendezhetőek, és végül legyenek a reménység hídjai, amikor a jóság meginok. Szent Antal apátot, az akadémia védőszentjét követve, aki a sivatag csendjét gyümölcsöző párbeszéddé alakította Istennel, legyetek mély lelkiségi papok, az imádságból erőt merítve a másokkal való találkozáshoz buzdította pápa levele. És miközben a rátok váró küldetésre néztek, mindenkit Máriára, az egyház anyjára bízom, hogy örködjön felettetek, és tegyen fogékonnyá benneteket Isten akarata iránt Péter székének szolgálatában. Szlovén püspökök Adlimina látogatása. Leó pápa színodalitásra és a testvériségre hívott bennünket. A szlovén katolikus püspöki konferencia tagjai ezen a héten, január 12-től 17-ig, hétfőtől szombatig Adlimina látogatáson tartózkodtak a Vatikánban. Miután végig látogatta a különféle dikasztériumokat, pénteken reggel Leó pápa kialgatáson fogadta a szlovén főpásztorokat. A szlovén püspökök Adlimina látogatása nyitotta meg a sorozatot Leó pápa számára, aki a vatikáni hagyománynak megfelelően elődjéhez, Ferenc pápahoz hasonlóan, a szent év során nem fogadott Adlimina látogatásokat. Így most a szlovén püspökök római zarándoklata nem csak nekik újdonság és a legtöbb vatikáni hivatalnak, hanem leginkább magának Leó pápának, aki erről személyesen is szólt, én most tanulom az Adlimina látogatást. Andrej Szájé püspök, a Novomestói Egyházmegye főpásztora, a szlovén püspöki konferencia elnöke a vatikáni rádiónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a találkozások 14. Leó pápával, akit egyébként még a püspöki dikasztérium prefektusaként ismert meg pár éve, nagyon szép élmény volt mindnyájunk számára. A Szent Atya nagyon testvériesen fogadott bennünket, hangsúlyozta Andrej Szájé püspök, aki a pápát köszöntő beszédében tolmácsolta neki a szlovén hívek üdvözletét és értem mondott imáikat. A Leó pápával áttekintett témák között szerepelt a helyi egyház élete és az előttük álló kihívások, amelyek jó rész hasonlóak a más országban tapasztalható nehézségekhez, de vannak bizonyos helyi sajátosságok, mint például a kommunizmus máig ható öröksége, emelte ki Szájé püspök. Leó pápa a szinodális úton való előrehaladásra biztatta a szlovén főpásztorokat, azt kérve, hogy ápolja a közösségi érzést a püspökök, papok, szerzetesek, családok és világiak között. Ennek a részvételnek magában kell fogadnia mindenek előtt a Szentlélek meghallgatását, a figyelmet a sugallataira, hogy mind jobban megértsék, mit mond az Úr nekik. Továbbá figyeljenek az idők jeleire, köztük főként a nyugtalanító jelekre. Legyetek barátok és testvérek, kérte tőlük Leó pápa, mert az apostolok utódai vagytok, akiknek az a feladata, hogy evangelizáljanak, vagyis mind szélesebb körben terjeszték az evangéliumot.
Parolin bíboros első napja Kuvaitban. A papság és a hívek legyenek a reménytanúi. Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár január 15-én és 16-án Kuvaitban tartózkodott lelkipásztori és diplomáciai látogatáson, amelynek során az Ahmadiban található arábiai miasszonyunk templomot kis bazilika, Basilica Minor rangra emelte. Látogatásának első napján csütörtökön a bíboros államtitkár beszédet intézett az Észak-Arábiai Apostoli Vikariátus papságához, szerzeteseihez és híveihez, valamint szentmisét celebrált. Parolin bíboros a Szent Család társszékesegyházban találkozott a papokkal és a szerzetesekkel, Beszédében a bíboros átadta 14. Leópápa üdvözletét és bátorítását, és megköszönte nekik szolgálatukat, amelyet gyakran távol hazájuktól és kihívásokkal teli körülmények között végeznek. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a papi és szerzetesi élet mindenek előtt Krisztussal való kapcsolatukban gyökerezik. A papokhoz szólva a bíboros rámutatott. Az Úr nem tökéletes papokat keres, hanem alázatos szíveket. Arra buzdította őket, hogy legyenek a szeretet és nem a tökéletesség papjai, olyan papok, akik örömmel teltek, mert tudjuk, hogy az Úr kiválasztott és szeret minket. A szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz szólva az államtitkár felidézte a pápa felhívását, hogy az evangéliumi kérj, keress és zörges magatartás szerint éljék meg a szerzetesi életet. Megjegyezte, hogy ezek az igék egy olyan hivatást fejeznek ki, amely felismeri Istentől való függőségét, keresi az ő akaratát, és végső beteljesüléseként fogadja előtt. Egy kulturális és vallási pluralizmus által jellemzett régióban arra buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek a béke és az egység profétái. Hozzátette, az a küldetésetek, hogy láthatóvá tegyétek az igazi testvériséget és egységet Krisztusban. Csütörtökön Parolin bíboros szentmisét mutatott be a Szent Család Társszékesegyházban az istentiszteleti hely felszentelésének 65. évfordulója alkalmából. Prédikációjában kifejezte a pápa lelki közelségét a kuvaiti katolikus közösséghez és a régió minden keresztényéhez. Megállapította, hogy az arábiai miasszonyunk templom kis bazilika rangra emelése, amelyet 2025. június 28-án hirdettek ki, elismeri azt a mély odaadást, amelyet az ezeken a területeken élő keresztények Szűz Mária, az Úr édesanyja iránt vallanak. Kuvait sivatag és tenger közötti fekvésére utalva, a bíboros ezeket az elemeket a bibliai üdvösség történet részeként és ma is jelentőségteljes szimbólumokként említette. A társ székesegyházat az ökumenikus és vallásközi párbeszéd hiteles találkozó helyének, biztonságos kikötőnek, valamint a béke és a harmónia helyének nevezte. Emlékeztette a hívőket, hogy Isten igazi temploma mindenek előtt maguknak, a hívőknek az életében található. Ennek a templomnak az igazi jelentése nem a kőfalaiban rejlik, hanem az élő köveiben, az itt összegyűlő hívőkben, hangsúlyozta. A szentmise végén Parolin bíboros köszöntötte a perzsa öböl menti különböző keresztény egyházak és egyházi közösségek képviselőit, tekintettel a keresztények egységéért minden évben megrendezett ima héthez kapcsolódó közelgő ökumenikus találkozóra. Kifejezte reményét, hogy az a mód, ahogyan a keresztények együtt élnek, kölcsönös elfogadásban és tiszteletben, továbbra is példaként szolgálhat a szélesebb társadalom számára.
Pénteken este befalozták a Szent Péter Bazilika szent kapuját is. Ezzel együtt befejeződött a 2025-ös szent év lezárásának utolsó mozzanata is, amelyben a már bezárt kapu befaladásának szimbolikus értelme a kapu bezárásának állandó, stabil jellegére utal, amíg a következő rendes vagy rendkívüli szent év alkalmával ünnepélyesen újból megnyitják. A szertartás kezdetén Gambetti bíboros nyitó imájában a jubileum során a Szent Kapun áthaladt több mint 30 millió zarándokért imádkozott, kérve, hogy maradjanak szilárdak a hitben és a Péter utódok iránti hűségben. A péntek esti szertartás megelőzően a Szent Péter művek szakmunkásai már befalaszták a Szent Kaput a bazilika bensője felüli oldalon azzal a 3200 pecsétes téglával, amelyet külön erre a célra égettek. A fal közepén hagyott négyzetes üregbe helyezték azokat a tárgyakat, amelyeket az összes többi Szent Kapu bezárásakor is használtak. A bazilika bíboros főpapja, a két szertartásmester és a nagykáptalan tagjai aláírásukkal hitelesítették a Szent Péter Bazilika szent kapuja megnyitásának és január 6-i bezárásának előírás szerinti szabályosságát. A megnyitást és a lezárást végző két pápa címerével díszített bronz ládikóba elhelyezték a pergamenyiratot, az utolsó szentévóda kibocsátott pápa érmek több darabját, köztük a 2016-os és 2025-ös szentév, valamint a pápa választás Sede Vacante érmét. A lezárt bronzládikot végül ólomládába helyezték, amelyet beforrasztottak és viasz pecséttel láttak el. A bazilika bíboros főpapja és a pápai szertartásmester egy-egy pecsétes téglát helyezett el az ólomláda mellé, amelyek latin nyelvű felirata a 2025-ös rendes szentév megtartását hirdeti az utókornak. Az ólomládát tartalmazó fülkét végül márványlappal fették be az úgynevezett San Pietrinók, vagyis a Szent Péter művek szakmunkásai. A szertartás befejezéseként a résztvevők együtt elimádkoztak a mi atyánk és az üdvözlégy Mária imát. Oráció Pepe Prelátus, a Szent Péter művek titkára a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a befalozás szertartása különleges pillanat, mert a szent év lezárásának utolsó aktusát jelzi a szent kapunak a bazilika felőli befalozásával. Ez nem csupán egy technikai szertartás, hanem az imádság pillanata is, mert arra emlékezünk, hogy a szent kapu minden szimbolikájával együtt spirituális valóság is egy olyan hely, ahol a hívek Isten tapasztalják meg, amikor hittel áthaladtak a szent kapun. Leó pápa a január 6-án, Vízkereszt napján, amikor hivatalosan bezárta a vatikáni szent kaput, imádságában arra emlékeztetett, hogy noha ez a bronzkapu, amely egy éven át fogadta zarándokokat, most bezárul ugyan, de a keresztény ember szívének kapuja soha nem zárul be, és ott mindig találkozhatunk az Úrral, aki meg nem szűnően kopogtat, hogy belépjen az életünkbe. A jubileumhoz eredetileg nem tartozott hozzá a Szent Kapu. Amikor 1300. február 22-én 8. Bonifász pápa meghirdette az első szentévet, az Antiquorum Habet Fide kezdetű pápai bullával ezt azért tette, hogy a jubileum az egyetemes megbocsátás és kiengesztelődés esztendeje legyen. Szent Péter és Szent Pál apostolok sírjai vártak Rómában az zarándokokat, hogy bűnbánatban megtisztult lélekkel, az apostol fejedelmek tanúságtevő példája nyomán adjanak hálát Urunk Jézus Krisztusnak a megváltás kegyelméért. A kereszténység történetében az első szent kaput a L'Aquilában található Santa Maria di Collemaggio bazilikában nyitották meg. Ezt a gyönyörű abruzzói románkori templomot 1288-ban alapította Pietro da Morrone, Celestianus szerzetes, a későbbi Szent 5. Celestin pápa, akit 1294. augusztus 29-én itt koronáztak pápává. A jubileumi szent kapu második említése 1423-ból származik, mely a lateráni Szent János bazilika előcsarnokában nyitott szent kapura utal. Nehéz pontosan meghatározni a Szent Péter bazilika szent kapujának eredetét. Valószínűleg a nagy városépítő 4. Sixtus pápa nyittatta meg az 1475-ös jubileumra, és a régi konstantini bazilika átriumának jobboldali első kapuját jelentette, amely a többinél kisebb volt, és onnél lehetett belépni a bazilika jobboldali szélső oszlop csarnokába közvetlenül a görög származású 7. János pápa oratóriuma mellett, amelyet teljes egészében mozaikok díszítettek. A középkorban ebben a kápolnában őrizték a Szent Arcot, olasz neve Il Santo Volto, amelyet jeresebb ünnepeken, mint Veronika kendőjét mutatták fel az zarándokoknak, és amely lényegileg megfelelt a torinói lepel összehajtott fedőlapjának rajta a jól ismert Krisztus arccal. Egyébként pedig az ismert pápai kápolnát építtető 4. Sixtus pápa vezette be 1475-ben azt az új szabályt, hogy a szentéveket 25 évenként tartsák meg, hogy ezáltal az átlag életkor tekintve mindenkinek legyen lehetősége életében legalább egyszer Rómába zarándokolnia. Ez a szabály máig érvényben van. Nagy valószínűséggel lehet számolni azzal, hogy 2033-ban, tehát 7 év múlva rendkívüli szentévet hirdett meg a pápa, amiként ezt tette 1983-ban Szent II. János Pál pápa. Ezeknek a rendkívüli szentéveknek a logikája abban áll, hogy 50 évenként 33 évet, vagyis a megváltó korát hozzászámolják a századfordulóhoz, vagy az 50-es évhez, és így ered a megváltás rendkívüli szentéve.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Ratko József. Ember, fa. Minden emberben fa lakik, ágaira fészkel a hit, s dalol, mint valami madár, míg le nem üti a halál. Minden fában lélek lakik, az emeli az ágait, és fészket óv, szélnek feszül, s szenved. Már majdnem emberül.
Ratko József Fa című versét Fehér István előadásában hallották. Ratko József, József Attila díjas magyar költő, Pest-Szent Erzsébeten született 1936. augusztus 9-én. Iskoláit ott kezdte, majd vidéken lelenc gyerekként folytatta. Élt Vámos Mikolán, Sándorfalván, Budaörsön, Miskolcon, Parasznyán, Erdőbényén, Hajdúhatházon, Tiszadobon, Nyíregyházán. Dolgozott állami gazdaságban, borpincészetben, illetve segédmunkásként az Építéstudományi Intézetben. A Szegedi Tudomány Egyetemen magyar-olasz szakon tanult 1956-tól 58-ig. 1955-től közölték verseit a folyóiratok, első verses kötetének címe Félelem nélkül. Nyíregyházán újságíróként dolgozott, majd a Nagykállói Krúdi Gyula járási könyvtár igazgatója lett. Segítsd a király című színpadi művét, verses drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be 1985-ben. 1989-ben hunyt el Debrecenben.
Thank you. imája.
Szent 23. János pápa imája. Ima a családokért. Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban és az örökké valóságban. Oltalmazd, Ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!